Palojtai Mártával Illés Kitti beszélget.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Várakozás című műsorunkban. A mai beszélgetésünk alkalmával Popovicsné Palojtai Mártával, a Kárpátaljai Család és Életegyesület vezetőjével, a Munkácsi Egyházmegye pasztorális titkárával, valamint a Kárpátaljai Katolikus Karitász koordinátorával fogunk beszélgetni. Nagy szeretettel köszöntöm Önt!
Dicsértessége Jézus Krisztus!
Elég sok tevékenységet végez Kárpátalján. Arra szeretném kérni így a beszélgetésünk elején, hogy mutassa be kicsit ezeket a szervezeteket, illetve ezeknek a szervezeteknek a tevékenységét. Kezdjük a legelsővel, a Család és Életegyesülettel.
Család és Életegyesület lényegében az Egyházmegyének az életvédő szervezete, de egyben egy civil szervezet is. Körülbelül 12 éve működünk. Elsősorban azzal a céllal jött létre, hogy a magzati életet védje. És aztán ez a munka terjed ki a családoknak a védelmére, illetve egy elég komoly ilyen információs szolgáltatásra, illetve konzultációs szolgáltatásra, ami azt jelenti, hogy nem csak a krízis helyzetben lévő kismamák fordulhatnak hozzánk, hanem most már pszichológusunk, szoktatási tanácsadónk, meddőség esetén segítő szakemberünk is van, de most is elsődlegesen fontosnak azt tartjuk, hogy az édesanyák informált döntést tudjanak hozni, illetve hát mindenképpen azt próbáljuk elősegíteni, hogy a kisbabájuk megtartása mellett dönthessenek.
Kárpátalján egyébként gyakori az abortusz?
Kicsit korábbi adatunk van, ami viszont azt mutatta, hogy a nők 90%-a esett már át abortuszon az élete folyamán. Korábban ugye ez volt az egyetlen úgynevezett családtervezési módszer, és ez egy egészen tragikus szám, és megpróbáltuk az információnak a közlésével, hogy itt már valójában egy emberi életről van szó, illetve az édesanyák segítésével elérni azt, hogy csökkenjen az abortuszoknak a száma.
Arról van esetleg adatuk, hogy milyen sikerrel sikerült ezeket a negatív számokat pozitív irányba fordítani?
Ugye ez egy nagyon nehéz dolog, mert kevesen jönnek vissza azzal, hogy bár előfordul egyébként, hogy én azért tartottam meg a kisbabámat, mert önök ezt vagy azt mondták, vagy ilyen vagy olyan plakátokat láttunk. Egy konkrét számadatunk van, amikor volt egy nagy plakátkampányunk még a munkálkodásunknak az elején, akkor a következő évben több mint 50%-kal csökkent az abortuszok száma Kárpátalján, és valamilyen kutatást is indítottak, hogy ez hogy lehet, és az volt az eredménye, hogy ezeknek az úgynevezett szociális reklámoknak a hatása volt.
Ezen kívül hogyan segítik még a gyermeket váró anyákat, vagy a párokat, gyermeket váró párokat?
Igazából minden módon próbálunk, amire szükség van. Tehát ha valakinek anyagi problémái vannak, akkor baba felszereléssel, esetleg ritka esetben anyagi támogatással. De nagyon fontos azt látjuk, az, hogy mellé álljunk az illetőnek. Illetve hát egy másik területe a munkánknak, hogy az abortuszon már átesett nők, nek szintén szüksége van arra, hogy erről beszélni tudjanak, hogy ezt a traumát valamilyen módon fel tudják dolgozni, és ezért már 10 éve tartunk lelki gyakorlatot az ő számukra, ahol hát úgy látjuk, hogy Isten sok szép gyógyulást művel.
Rengeteg szervezet indított ezzel kapcsolatban imádságos segítséget is. Önöknél működik hasonló?
Igen, olyannyira, hogy az egész egyházmegye területén most már nagyon komolyan veszik a lelki adoptálást, amit minden március 25-én, azt hiszem, hogy gyakorlatilag az egyházmegye összes egyházközségében most már ünnepélyesen meg is rendeznek, és ez azt jelenti, hogy akik ott fogadalmat tettek, azok 9 hónapon keresztül imádkoznak egy meg nem született gyermekért. Természetesen évközben is lehet csatlakozni, de ezt minden évben a Család és Életegyesület megszervezi, eljuttatunk erről anyagokat, plakátokat az egyházközségekbe, és mivel van majdnem minden évben munkatársképzőnk is, ezért hála Istennek sok helyen vannak olyan lelkes emberek, akik segítenek ott helyben megszervezni a lelki adoptálást, és embereket is keresnek hozzá.
Hogyan kell elképzelni egy ilyen lelki adoptációt? Tehát, hogyha én most szeretnék imádkozni egy megfogant életért, akkor mit kell tennem?
Igazából nagyon jó weboldalak is vannak már Magyarországon is. Egy rövid imádság és egy 10 rózsafűzér ez, aminek az elmondására ígéretet tesz az, aki erre rászánja magát. Van egy kezdeti fogadalom szöveg is egyébként, amit együtt szoktak március 25-én elmondani, de ha valaki rámegy a lelkiadoptálás.hu honlapra, úgy emlékszem, hogy ez a neve, akkor ott megtalál hozzá minden szükséges információt, de nagyon egyszerű dologról van szó. Ezeket az imádságokat ki lehet egészíteni valamilyen önkéntes felajánlással is a kisbaba életéért. És ilyenkor természetesen az édesanyáért és a családért is imádkozunk.
Nagyon nehéz helyzetbe kerültek a családok, hiszen nagyon sok férfi kénytelen volt elhagyni Kárpátalját. Sok család ketté szakadt ezáltal. Ezeket hogy élik meg ezek a családok? Mivel önök pszichológusi segítséget is biztosítanak, talán nagy rálátásuk van erre is.
Egy kicsi rálátásunk tényleg van. Rettenetesen nehezek ezek a helyzetek. Korábban is nagyon sok család volt szélszakítva Kárpátalján olyan szempontból, hogy az édesapa külföldön dolgozott, de akkor azért legalább 3 havonta, vagy legkésőbb fél évente haza tudott jönni, és most ez teljesen megszűnt, ez a hazalátogatási lehetőség. Azt látjuk, hogy amennyiben fontos még az a házasság mind a két félnek, akkor egy idő után a feleség meg a gyerekek utána mennek a férjnek, és hát én is azt hiszem, hogy ez az elsődleges, és bár nagyon-nagyon sajnálunk minden embert, akit a közösség számára elveszítünk, természetesen érthető, hogy a család egysége fontosabb. Olyanok is vannak viszont, ahol fordított a helyzet, ahol a feleség és a gyerek elmenekültek a háború elől, és a férj pedig itt maradt, mert ugye az első nap, aki nem jutott át a határon, azt utána már nem engedték ki, a 18 és 60 év közötti férfiakat, és itt pedig egy másik nehézség van, hogy gyakorlatilag állandóan attól félnek az itt maradt férfiak, hogy mikor hívják be őket, illetve hát többeket be is hívtak természetesen. De ez a fenyegetettség, hogy el kell menniük egy háborúba harcolni, ami nem egy könnyű háború, és naponta vannak katonatemetések, ez egy nagyon nagy súly az embereken. Még az egyéb most meglévő nehézségek mellett is.
Térjünk át egy kicsit a Munkácsi Egyházmegye tevékenységére. Mennyire aktív a hitélet Kárpátalján? Hogyan látja?
Éppen a napokban gondolkodtam el azon, és egy ilyen hála is elöntötte így a szívemet, hogy ahhoz képest, hogy tényleg nagyon nehéz a helyzet, és háború van, és behívások, és nincs villany, és a közösségek fontos emberei sok helyről elmentek, hogy ehhez képest mégis meglepően élénk a hitélet. Állandóan hallom az emberektől az igényt, hogy mikor lesz már lelki gyakorlat, lelki napot szeretnének, hogyha rendeznék, és ezek történnek is, tehát lelki gyakorlatok vannak, helyenként egynapos lelki napok vannak, például Roska Péter atya december 3-án fog kijönni egy adventi lelki napot tartani. Aztán a papjaink is járnak az egyházközségbe, tridúmok lesznek. Meghonosodott már majdnem minden egyházközségben az adventi koszorúkötés, ahol a közösség összejön. Vagy Munkácson is, meg sok más helyen is lesznek gyerekroráték, ami azt jelenti, hogy külön olyan roráte szentmise lesz, ahol a gyerekek kis mécsesekkel bevonulnak a templomba, és ezek ilyen nagyon szép alkalmak utána kapnak egy reggelit. Alfa kurzusok indultak el sok helyen most ezen az őszön. Tehát úgy látom, hogy amikor elindult a háború, akkor volt egyfajta ilyen bénultság. Tehát mindenki lefagyott, nem tudta, hogy mi lesz, rengetegen elmenekültek a közösségek. Azt lehet talán mondani, hogy így szétestek, legalábbis ideiglenesen, vagy legalábbis nagyon összezavarodtak. Senki sem mert menni sehova. És akkor aztán úgy tavasz végére, nyár elejére úgy tűnik, hogy az emberek azért hozzászoktak valamennyire ehhez az állapothoz, és elkezdték újra igényelni azt, hogy legyenek közösségi alkalmak, legyen hitélet, hogy folytatódjanak azok a lelki alkalmak, amiket hát korábban már megszoktak, hogy lassan alakulnak, vagy újra és újra ismétlődnek. És most van egy komoly igény ezekre, aminek nagyon örülünk, és sokat dolgozunk is azon, hogy ezek meg tudjanak valósulni.
Talán megerősítette a hitüket is ez a nehéz időszak, ezek a próbáltatásokkal teli helyzetek?
Sokaktól halljuk azt, hogy ez az, ami megtartja őket. Nincs más már, ami bekapaszkodhatnának. Tehát emberileg tényleg nem nagyon van Kárpátalján miben reménykedni, de ilyenkor talán erőtérbe kerül az, hogy azért a mi célunk az örök élet, hogy nem ez az egyetlen élet, amiben kapaszkodhatunk. Vannak, tehát reménységünk van, és ez a reménység, ez nem csal meg, ahogy a Szentírás mondja, de ez a reménység nem erre a világra szól. Kezdik ezt felismerni az emberek akkor, amikor naponta szembesülnek azzal, hogy bárki bármikor elveszíthet mindent, vagy hogy amit sok évig építgetett, azt lehet, hogy itt kell hagynia, vagy ugye Kelet-Ukrajnából állandóan látjuk a képeket, hogy egy életmunkája egy pillanat alatt semmivé lesz, és ez azért elgondolkoztatja az embert, hogy tulajdonképpen mi az életemnek a célja. Miért élek? Hová megyek? Mennyi energiát fektetek abba a másik valóságba, ami aztán az örök életemnek a valósága lesz, és igen, elgondolkodnak. A Covid-dal is megtörtént ez egy picit, de a Covid vége felé mégis azt láttuk, hogy úgy elnehezültek valahogy az emberek, vagy azt hiszem egész világon ez volt a tapasztalat, hogy hogy nehezebb volt utána az embereket már visszahozni a templomba, és nálunk tulajdonképpen, ahogy a Covid vége fele közeledett, elkezdődött a háború, és nem tudtuk tényleg, hogy mi lesz ebből, és most ez az örömteli tapasztalat, hogy ez a mégis reménység, ez erősebbnek tűnik, mint az elkeseredettség. Persze van az is, tehát nagyon sok emberben ott van a kérdés, hogy hogyan tovább, meg a kétségbeesés is akár, hogy hát mi lesz ezzel az országgal, de mégiscsak megjelenik ez a fajta lelki igényesség és a mennyországnak a reménysége.
Hogyan zajlik ilyen nehéz időszakban alkalomattán áram nélkül egy mise? Tehát megtartják ezeket a miséket? Nem maradnak el ezek a misék?
Nem, még a légriadók alatt sem maradtak el a szentmisék, és az áramkimaradások sem. Az már igazából ehhez képest azt hiszem, hogy nem olyan nagy jelentőségű, hogy van áram a templomban, vagy nincs. Nagyon romantikus alkalmak, gyertyafénynél zajlanak. Most sok ilyen fényképet is láttam az egyházmegyéből ezekről a gyertyafényes szentmisékről, meg hittanórákról, meg alkalmakról, vagy ahogyan a gyerekek tanulnak a katolikus líceumnak a kollégiumában. Tehát tulajdonképpen mindenki próbálja továbbvinni az életet úgy, ahogy lehet. Egy iskolában mondjuk kötelező a légiriadó alatt a gyerekeket a pincébe vinni, de például a katolikus líceumot sikerül úgy továbbvinni, hogy a pincében kialakított tantermekben tudnak folytatódni az órák egy rövid átmeneti időszak után.
Nemrég ugyanennek a műsornak a kapcsán beszéltem egy református lelkésszel, és ő azt emelte ki egyébként az áram kimaradásokkal kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy sötétségben tartják az Isten tiszteleteket, hogy ez nagyon jó alkalom az elcsendesedésre. Önök ezt hogy látják?
Én is azt gondolom, akár egyénileg is jó alkalom az elcsendesedésre, mert amikor nincsen internet, nem működik a tévé, akkor nem tudjuk körülvenni magunkat azokkal a zajokkal, amik kell olyan sikeresen elnyomjuk a lelkünknek a hangját. Talán így adventi időszakban ez egy kimondottan jó alkalom lesz arra, hogy magunkkal egy kicsit szembenézzünk, vagy egyedül maradjunk így Istennel, saját magunkkal, adjunk egy pici időt magunknak, vagy adott esetben a családtagjainknak is, akikkel így többet tudunk beszélgetni. Több lehetőség van a jelenlétre. Talán ez lehet az idei adventnek egy ilyen jelmondata is, hogy a jelenlét egymás számára, Isten számára, saját magunk számára, mert ez olyan gyakran elvész így a hétköznapoknak a forgatagában, és amikor nincsen semmi, ez a viszonylagos szegénység, amit az áramkimaradások okoznak, információ szegénység, vagy a kütyük használatának a hiánya, ez valójában meg tud teremteni egy olyan jelenlétet, amit máskor nem tapasztalunk meg, vagy nem teremtünk meg a magunk számára.
Hogyan néz ki a várakozási időszak?
Ilyenkor minden karitász nagyon lelkesen készül arra, hogy a rászorulókat ellássák, illetve készítik a karácsonyi ajándékokat, karácsonyi csomagokat. Ebben az évben különösen nagy hangsúlyt kap az, hogy számos menekült is van itt. Ugye Kárpátaljára 400 ezer menekült érkezett, több is, csak sokan tovább mentek, de körülbelül ennyien maradtak itt. És a Caritas, meg tulajdonképpen minden egyházközség nagyon sokat tesz azért, hogy ezeknek az embereknek a segítségére legyen. Ez azt is jelenti, hogy most nem csak a saját rászorulóink fognak ajándékcsomagokat kapni, hanem a menekült családok is. Azt hiszem, ez most egy külön munka, és mivel eleve nehezebbek a feltételek, így talán még nagyobb erőfeszítés lesz az, hogy ezeket a csomagokat, ajándékokat elkészítsék, de biztos vagyok benne, hogy elfogják. Nagyon szép tapasztalat volt egyébként húsvétkor is, amikor például az egyik faluban ajándékokat készítettek, ilyen húsvéti kosarakat, amit ugye maguknak is szoktak, a menekült családoknak is készítettek, és abban a faluban 70 menekült család volt, és amikor átadták nekik ezeket a kosarakat, akkor annyit kértek, hogy csak egy miatyánkot mondjanak el értük. És akkor kiderült, hogy a 70 kelet-ukrajnai családból összesen egy olyan öreg néni volt, aki még félig emlékezett a miatyánkra. Az összes többiek azt mondták, hogy soha életünkben nem imádkoztunk még, és hogy tanítsatok meg minket imádkozni. Tehát megjelenik egyfajta ilyen missziós perspektíva is abban, ahogyan a menekültek itt vannak, amilyen módon mi jelen tudunk lenni a számukra.
Ez azt jelenti, hogy Kelet-Ukrajnában a hitélet annyira nem erős, tehát a kereszténység az ott eltűnőben van?
Igen, óriási különbség van Kelet-Ukrajna meg Nyugat-Ukrajna között, mert ugye Kelet-Ukrajna több mint 100 éve már a Szovjetunió, tehát ott ez alatt a 100 év alatt valóban hát nagyjából sikerült kiirtani a hitet, míg Nyugat-Ukrajnában, ami csak a második világháború után lett a Szovjetunió része, ott még a nagymamák megtartották a hitet, és vissza is tudták hozni. Tehát nagyon nagy különbség van, igen, az ő vallásosságukban, ezt látjuk. Talán úgy fogalmaznék, hogy föl lehet mutatni nekik a hitet, mint egy kis fényt, és aztán nyilván mindenkinek az egyéni döntése, hogy mennyire igényli, vagy mennyire szeretne a Jóistenhez menni, de az emberi életnek ez az állapota, amikor ennyire kiszolgáltatott, amikor hát nagy szenvedések érték, ez pont egy olyan alkalmas pillanat, amikor egy kis rés nyílhat az Úristen számára, ahol talán beengedi azt, hogy valakinek mégiscsak van megoldása az ő életére.
Számomra a korábbi beszélgetések kapcsán és ebben a beszélgetésben is az derül ki, hogy ezek a nehézségek az embereket nem eltaszítják a Jóistentől, hanem pont ellenkezőleg közelebb viszik hozzá.
Azt hiszem, hogy két irányba mehet el a dolog, és itt jön be az egyéni felelősség. Tehát vannak olyanok is, akik elkeserednek, azt kezdik kérdezgetni, hogy miért engedi meg az Isten, vagy hogy lehet, hogyha Isten jó, akkor ezt hogy történhet meg, és eltávolodik Istentől. Tehát ez az egyik út, ez ugye a lázadásnak, vagy a Istennek a hibáztatásának az útja. A másik út, az pedig hát lényegében a megtérés, amikor azt nézem meg, hogy én mit tehetek azért, hogy az életem mégis egyben maradjon. Én mit tehetek azért, hogy a körülöttem lévő embereknek az élete is egyben maradjon, és ez egy jó út, ez a növekedésnek az útja.
Említette az imént, hogy rengeteg a Caritason keresztül rengeteg adományban részesítik a menekülteket, illetve a híveket. Hogyan tudják ezt a hatalmas feladatot lebonyolítani, megoldani?
Önkéntesek mindig is dolgoztak a Caritasban, igazából nélkülük nem tudna működni a rendszer. Most, ami nagyon nehéz, hogy maguk a munkatársak is egyrészt nehéz helyzetben vannak, akár azért, mert itt maradtak, akár azért, mert elmentek, illetve azzal, hogy sok fontos munkatársunk a háború elején elmenekült, családostól, vagy a behívásoktól félve, ezért aztán kevesebb emberre maradt rá, sokkal több munka. Úgyhogy azt hiszem, hogy akik most itt már a háború eleje óta végigcsinálták azt, amit végigcsináltak, az ott tényleg nagyon hősiesen dolgoznak, igazán erőn felül. Tehát azt hiszem, az egész egyháznak kapacitásán felül, erején felül, lehetőségein felül kell állandóan teljesíteni, különösen az utóbbi hónapokban, de hát csinálni kell. Ez is nagyon fontos az, hogy állandóan legyen honnan merítenünk, és nem győzzük hangsúlyozni a munkatársaknak is azt, hogy muszáj arról gondoskodni, hogy mi magunk jól legyünk, tehát hogy meglegyen az imaidőnk, hogy meglegyen a saját feltöltődési lehetőségünk, mert különben ezt nem lehet sokáig bírni. És ezért a karitászos munkatársaknak is, meg az egyháznak a belső munkatársainak is nagyon rendszeresen próbálunk szervezni lelki napot, lelki gyakorlatot, tehát olyan lehetőségeket, ahol ők feltöltődhetnek annyira, hogy legyen miből adni, vagy egyáltalán túl tudják élni ezt az időszakot. Sőt, maguk a papjaink is, hála Istennek a püspök atya ezt nagyon fontosnak tartotta, és a papok is igényelték, hogy nekik is van most egy egész sorozat folyamatban, ahol mentálhigiénés szakemberek, lelki gondozók csoportosan foglalkoznak velük, és öröm számunkra, hogy ezek nagyon szépen sikerülnek ezek az alkalmak.
Ön egyébként miből merít erőt a saját életében?
A kapcsolataimból, azt hiszem, itt a legelső az Istennel való kapcsolat, akik számomra nagyon fontos, vagy ő az, aki hát így a forrása az életemnek, vagy az energiáimnak, és igyekszem naponta egy másfél órát vele tölteni olyan. Ez számomra az, amikor így el tudom engedni azt, ami feszültség, vagy amilyen hajszoló feladat, és egyszerűen csak tudok lenni, tudok gyerek lenni, mert mindenhol máshol ugye felelősnek kell lenni, felnőttnek kell lenni, de a vele való kapcsolatban tudok egyszerűen egy gyerek lenni, aki odaül mellé, és ott van vele. És ezek az idők nagyon feltöltenek, illetve úgy érzem, hogy ezekből tudok aztán elindulni a tennivalók felé. A másik az emberi kapcsolataim, a családom, a barátaink, jó munkatársaim is vannak. Tehát azok az emberi kapcsolatok, amikor elmondhatom, hogy mi van velem, ők is megoszthatják velem, hogy velük mi van, és úgy érzem, hogy így megtartjuk egymást. Tehát szeretetnek lenni és szeretni. Ez mindenképpen egy nagyon komoly erőforrás a számomra, és azt hiszem, hogy igazából, ha ezek megvannak, akkor majdnem bármit ki lehet bírni.
Ön hogyan készül egyébként az adventre általában így a családja körében?
Mi is természetesen koszorút készítünk, ezt egyébként minden egyházközségben most már megteszik, hogy van egy közös koszorú kötés, legalábbis nagyon sok egyházközségben. Korábban, amikor az összes gyerekünk itthon volt, akkor nagyon szép volt az, ahogy mindannyian körülültük az asztalt, mikor még éltek a nagyszülők, akkor ilyenkor ők is odaültek, és amúgy is szoktunk esténként együtt imádkozni, de ilyenkor adventben ez valahogy olyan különleges. Amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor mindig jót lehetett veszekedni az imádság végén, hogy kifújja el a gyertyákat, de amikor már több gyertya volt, akkor már mindenkinek jutott elfújni való. Most már picit olyan magányosabbnak érezzük magunkat, mert három nagy lányunk már Budapesten tanul, és a kicsi van csak velünk, örülünk, hogy ő még ott van. El fogunk menni időnként a Rorátéra közösen, ez nekem nagyon fontos, hogy így családilag el tudunk menni, hogy mindegyikünknek ugyanaz a fontos. És hát gondolkozunk az ajándékokon, kicsit feldíszítjük a lakást, sütünk majd süteményeket, ezeknek megvannak a maguk rituáléi. Ezzel együtt az advent az egyik leghajtósabb időszak, hogy úgy mondjam, tehát ezt sokszor megfogalmaztuk magunkban, hogy bár egy ilyen csendes készületnek kellene lennie, mégis az egyik leghajszoltabb időszak az évben. És nagyon tudatosan kell törekedni arra, hogy valamilyen módon mégiscsak megteremtsük azokat az alkalmakat, a csendre, a készületre, hogy ne vesszen el éppen a lényeg a pályázati elszámolások között, a egyházi és karitatív előkészületek között, meg a saját karácsonyi előkészületeink között, hogy maga a lelkiség el ne vesszen. És azt hiszem, hogy erre is nagyon jók ezek az akár egyéni, akár közös imaidők, hogy olyankor úgy vissza tudjunk találni a középponthoz, a lényeghez, hogy legyen miből aztán újra elindulni.
Föl tud-e idézni kedvenc adventi, vagy karácsonyi emléket akár?
Talán kedvencnek mondani furcsa lenne. Nagyon emlékezetes nekem az édesanyánkkal töltött utolsó karácsony. Én 15 éves voltam, amikor ő meghalt, és én voltam a legidősebb gyerek, és 8 gyerek maradt árván. A legkisebb csak 2 éves volt, és az utolsó karácsonykor akkor már tudtuk, hogy nagyon beteg, és lehetett sejteni is, hogy ez az utolsó közös karácsonyunk. Erre nagyon emlékszem, ahogyan ott álltunk, és mindegyikünknek ott volt a szívében, hogy talán ez az utolsó, és mégis volt egy ilyen ünnepélyes szépsége az egésznek. Aztán később a saját gyerekeinket töltött karácsonyok, amikor még kicsik voltak, ahogyan rá csodálkoztak a nagy karácsonyfára. Illetve van egy nem is olyan régi emlékem. Legutolsó karácsony volt az, amikor covidosak voltunk, és nem tudtunk elmenni a testvéreket, unokatestvéreket végiglátogatni, pedig ilyenkor ott munkácson ezt mindig meg szoktuk tenni, hogy a férjem egész rokonságával kölcsönösen végiglátogatjuk egymást, és nem tudtunk elmenni sehova. És ez ilyen furcsa karácsony volt, és egyszer csak csöngettek 25-én este, és megjelent a férjemnek a testvére, az ő összes 5 gyerekükkel, és ott az ablak alatt elénekelték nekünk a karácsonyi énekeket, tehát kántáltak, ahogy nálunk hívják, és ez egy nagyon-nagyon szép meglepetés volt, ami így nagyon megmaradt bennünk, mégiscsak megvolt ez a közös karácsonyi éneklés, igaz, hogy az ablak alatt és a szobában, de mégiscsak megvolt.
Kántálások mai napig van hagyománya egyébként, vagy már ez kezd kikopni?
Kikopóban van talán, de azért Kárpátalja még sok helyen megvan, akár ezt ugye gyerekek járnak, főleg a falvakban, házról házra. Városban például Munkácson nálunk inkább a rokonság látogatja egymást, és akkor így egymásnál énekelnek. De pár éve például megcsináltuk akkor káplánként ott szolgáló atyával, hogy elmentünk a gyerekekkel idős nénikhez, akik magányosan töltötték a karácsonyt, és akkor énekeltünk nekik, meg vittünk nekik valamit. Illetve én is emlékszem a saját gyerekkoromból, akkor még Budapesten laktam, hogy az édesanyám megtanított nekünk egy kis betlehemest, ugye voltunk hozzá elegen, volt 3 angyal, meg 3 pásztor, és akkor elmentünk az egyházközségnek azokhoz, az idős, magányos embereihez, akiket senki nem látogatott meg karácsonykor, és előadtuk nekik ezt a kis betlehemest mindegyiküknél, és azóta is emlékszem, hogy mennyire örültek ennek.
Gondolom, hogy nagyon pozitív fogadtatása volt eznek a kis játéknak. Hogyha zárszóként valamit üzenni kellene a hallgatóknak a várakozás időszakára, milyen üzenetet mondana nekik?
Azt hiszem, hogy az advent abban segít, amit most mi Kárpátalján is megélünk ebben az időszakban, hogy gondolkozzunk azon, hogy mi az életünknek az igazi célja, hogy hová megyünk, kihez készülünk, mi az értelme annak, amit itt csinálunk, ami után szaladgálunk, és mi a reményünk végső soron, mi az, vagy ki az, akiben reménykedünk. Mert hogyha nincsen reményünk, akkor szánalmas az életünk. És a remény az nem a körülményektől függ, nem attól, hogy mit látok magam körül ezen a világon, milyen perspektívát, hanem hogy mi az igazi perspektívám, merre felé nézek. És amikor adventben igazából a lényeggel is akarunk foglalkozni, nem csak az ajándékokkal, akkor nézzük meg azt, hogy mi az én reményem igazából. És azt hiszem, hogy ez közelebb vezet minket a saját szívünkhöz, és közelebb vezet minket így a valósághoz, és végső soron közelebb vezet az igazi hazánkhoz, a mennyek országához is.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép záró gondolat volt. Én áldott adventi készülődést kívánok mindannyiójuknak, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
Én is köszönöm szépen, és mi is áldott adventet, és nagyon szép karácsonyt kívánunk a Mária Rádió hallgatóinak is.
Palojtai Mártával Illés Kitti beszélgetett. Mária Rádió. Betlehemre várva.
Enciklikák.